Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Az Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 23. Zsoltárunkat énekeljük első és harmadik versszakával.
Az Úr én nékem, őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Győzőszép mezőn engemet éltet, és szép kies folyó vízre legeltet. Lelkemet megnyugtatja szent nevében, és vezérl engem igaz ösvényeiben. Az én fejemet megkened olajjal, és engemet hitadsz teljes pohárral. Jó voltod, kegyességet körülvészen, és követ engem egész életem. Az Úr én nékem megengedi,
foglaljuk el helyünket, 438. énekünket énekeljük, úrvacsorai ének, Isten kenyeréről, a mennyből leszálló kenyérről szól. Énekeljük a 6-tól a 9-ig terjedő verseivel.
Oysz be magadba, mint jó szó. léphetnek mások. Hétünkben érted, hogy minden lássak. Adjad egymás közt, legyen egyességek, akikek közös asztalnál vendégek. Mert bizony, aki másokat szeret, csak az eszik itt méltán kenyeret. Fogjon hát ez az egész gyülekezet, egymással adja fiságosan kezet, mert tudjuk maga a hívogató, Úr Jézus nem szemét halogató.
A mi segítségünk, ünnep, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk János evangéliumában, a 6. részben, az első 15 versben. Kapcsoljuk be a mikrofont.
Jézus ezután elment Galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De ez mi nekünk? De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát a 12 kosarat, töltötték meg. Az 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy te vagy az élet, és te vagy az életnek kenyere is. Megvalljuk neked egészen őszintén, hogy oly csodálatos és oly jó, amikor te táplálsz bennünket. És megvalljuk neked őszintén azt is, amikor mi különböző szennyes dolgokkal, tisztátalansággal, emészthetetlenséggel tápláljuk magunkat. Igaz ez, Urunk, akkor is, amikor kezünkbe vesszük a kést és a villát, és nem tudunk odafigyelni, hogy amit megeszünk, az egészségünkre válik-e, vagy kárunkra. De igaz ez, most itt Isten tiszteletünkön, leginkább arra, hogy mennyi mű gondolatot, fél igazságot, hazugságot, bűbájt, varázslást és egyebet eszünk, veszünk magunkhoz nekiképpen. És észre sem vesszük már, hogy tönkre megy vele az életünk. Megvalljuk neked, Urunk, hogy ott kesereg és ott feszít bennünket a pszichiáter, pszichológusnak a gondolata, hogyha egészséges volna a lelkünk, akkor mindezt megemészteni. De mi inkább bevalljuk neked, hogy a bűnt nem tudjuk megemészteni, hanem a bűn emészt meg bennünket. Hogy a gyalázatot nem tudjuk mi jóvá tenni, hanem tönkretesz bennünket, elidegenít. Magára maradunk. Urunk, bocsásd meg nekünk azt, hogy mi mindig módszerekben és technikákban bízunk, hogy megváltozzon az életünk. Add inkább a te igédet, ahogyan énekeltük az úrvacsorai énekben, amely ingyen való, amely megváltoztat, amely táplálja a mi lelkünket, amely életet ad. Add önmagadat, kérünk, Úrunk Istenünk. Táplálj olyan egyszerűen és olyan kézzelfoghatóan lelkileg bennünket, mint ahogyan kezünkbe veszünk egy falat kenyeret, mint ahogyan odaülünk az asztalhoz. Kérünk, tölts meg bennünket a te kegyelmeddel. Mondd számunkra is azt az énekelt gondolatot, hogy megbocsátattak a te bűneid, lányom vagy fiam. Add, hogy elhagyva azt, egészen új életet kezdhessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy a mai alkalom a te tiszteletedre történjen, a te imádásodban történjen. Vezess bennünket ezért olyan koncentráltságra, szent figyelemre, amelyen megértjük a te üzenetedet, és elvetünk mindent, ami emberi, ami múlandó, amit megemészt és megrág a moly és a rozsdá. Szentlélek Isten, szállj le mireánk, vezess el bennünket a Krisztussal való közösségre. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 483. dicséretünket, imádságunkat énekeljük 10. versszakával.
Erőnket, viselj gondolatokat.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentleckében, János evangéliuma 6. részében, a 11. és 12. versekben. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanígy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, amikor együtt olvassuk János evangéliumát, akkor feltűnik, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett, így jellemzi önmagát az evangélista itt a sorok között is. Egészen szép képet ad Jézus Krisztusnak a munkásságáról, de mégis valahogy egy másik kamera a beállításnak megfelelően mutatja be, hogy mit tett Jézus itt abban a 1-3 esztendőben, amíg földi szolgálatát végezte. Éppen ezért János evangéliumában, amikor az eseményeket egymás után olvassuk, nem is az a döntő, hogy időben mi hogyan következik egymás után, természetesen felcserélhetetlen Jézus születése és kereszthalála, de János már megengedi, hogy azokat az eseményeket, amelyek Jézus életében fontosak, azokat csoportosítsa. Hogy újbegyre szedje, Jézus milyen jeleket tett. Mi volt az első jele, mi volt a második jele, mi volt a harmadik jele. Hogy egymás után, minthogyha a jelek gyűjteményét olvasnánk, figyeljétek majd meg, a kánai történet után újra és újra odaírja János, hogy ez hanyadik jele volt Jézus Krisztusnak. Egy másik fontos szempont, amikor János, a legidősebb tanítvány összegyűjti mindazt, ami számára Jézus Krisztusból üzenetté vált, hogy mi az evangélium, Isten mit formált ki benne, hogyan is írja le ezeket a sorokat, hogy bizonyos képeket helyez egymás mellé. És ezeket a képeket nem hagyja önmagában, hanem a végletekig fokozza. János evangéliumában a 6. rész a kenyér és az élet kapcsolatáról szól. Az első sorok, az első 15 vers a kenyér megszaporításának a történetét írja le, amit leír a másik 3 evangélista is. Fontos üzenet, talán az egyik legfontosabb, 6-szor szerepel a Szentírásban, hogy Jézus kenyeret oszt az éhezőknek. És nyilván ennek a történetnek az elsődleges célja az, hogy a kenyér, amelyet megsütünk, amelyet megvásárlunk, és az élet, a fizikai élet összefüggésben van egymással. Aztán majd olvassuk a Bibliaolvasó vezérfonal szerint szépen sorba a szakaszokat, amikor Jézus a kenyeret és az életet nem csak a fizikai valójában hasonlítja össze, hanem azt mondja, hogy van mennyei kenyér. Hogy így gondoskodik Isten az ő népéről, hogy a szükség idején, a nyomorúság idején megjelenik a manna. Mózes 2. könyvében azt a nagyon szép és új szövetségbe illő gondolatot is halljuk, imádságos gondolatot, hogy Isten minden napra ad mannát. Annyi, amennyi szükséges. Nem lehet belőle bespájzolni, mert akkor megkukacosodik. De minden napra valót ad Isten, gondoskodik az ő népéről, választottairól. És amikor a mannáról beszélnek, ami ott van a zsidók gondolkodása szerint a frigyládában eltéve belőle egy picit, akkor Jézus még tovább beszél, és azt mondja, hogy a kenyér és az élet az összefügg, de most már nem csak a fizikai értelmében, nem csak abban az értelemben, hogy Isten gondoskodik az ő népéről, mennyből ad kenyeret, hanem azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Jézus azonosítja önmagát az életet adó Istennel. És a legvége ennek a szakasznak, ennek a résznek, amely az élet és kenyér képét foglalja össze, itt van előttünk a megterített úrasztalának ígéretében. Jézus sokkoló valóságot mond. Emlékszem, amikor legutóbb ezt az ige szakaszt olvastuk, akkor éppen ökumenikus imahét volt valamikor januárban, és azt olvassuk, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. És Jézus elmegy az akkori világ, az akkori kegyes vallásos gondolkodás abszurdumáig, a lehetetlenig, hogy ő nem csak maga az Isten, hanem hogy részesedhetünk az Istenben. Hogy magunkhoz vehetjük az Istent. A megközelíthetetlen a miénk lehet. Nos, hát ennek a gyönyörűséges résznek az első felével tudunk néhány gondolat erejéig foglalkozni most Isten tiszteletünkön, amikor Jézus elkéri a kicsin gyermek 5 kenyércipóját, olyan kis kenyércipók ezek, mint amit a mi gyermekeink sütöttek kedden a skanzenban, abból tettünk ide egyet az úrasztalára, gyermekeink készítették 5 ilyen kis kenyércipót, és 2 halat, és megtöri, és a sokaságnak adja. Mit mond ez az ige most számunkra ezen az Isten tiszteleten? Az első, amit látunk, hogy ki kell mondanunk, van kenyér szükség. Nem mindenki bővölködik a kenyérben. És azt is látjuk, hogy most itt nem a mai társadalomról, 21. századnak a viszonyairól van szó, hanem ez már az ókorban is kérdés, hogy ki, mikor, mit és hogyan tud magához venni. Sőt, mindazok, akik picit foglalkoznak a Bibliának a kortörténetével, azok leírják azt, hogy Jézus idejében nagyon nagy feszültség van a kenyér kérdés miatt, a fizikai étel miatt az ország északi része és az ország déli része között. Galilea, ami Jézusnak a szűkebb hazája, bár a galileai tenger miatt az egyik éléskamra, de mégis ott van a nagyobb szűkösség. Nincs annyi kenyér, mint délen, Júdeában, Jeruzsálem környékén. Sőt, akik nem csak a kortörténelmet veszik újvegyre, azok azt is leírják, hogy ennek a feszültségnek az enyhítésére Jézus előtt megjelent egy mozgalom, egy vallásos pártnak a mozgalma, zélótáknak hívták ezt a vallásos pártot, ők ott vannak Jézus idejében is, és ez a mozgalom azt tűzi a zászlajára, hogy egységes legyen a kenyér kérdés északon és délen. És ez egy nagy felkelésbe torkollik. De a tény az, hogy szükség van, hogy nyomorúság van. És kedves testvérek, úgy hiszem, az első, amit ki kell mondanunk itt a szószékről is, hogy nem lehetünk olyan kegyesek, hogy a kegyességünk agyon nyomja azt, hogy a mai világban is van kenyér szükség. Hogy ma is vannak éhezők. Hogy ma is sokaknak valóságos kérése az, hogy a mindennapra való kenyerünket add meg nékünk ma. És nem mondhatjuk ezt, hogy ez nem a mi problémánk, ez nem a mi gondunk. Nem mondhatjuk azt, hogy ezzel foglalkozzanak az intézmények, foglalkozzanak az erre hivatott szervek. Jézus, amikor ránéz a sokaságra, arra az 5000 férfira, majd 10000 emberre, aki hallgatja őt, azt mondja, szükséges nékik a kenyér. És nem mondhatjuk azt, hogy nincsenek hóvégi gondok, nem mondhatjuk azt, hogy nincsenek kifizetetlen számlák, nem mondhatjuk azt, hogy nincsen nyomorúság, mert van. Csak itt a templomban túl szemérmesek vagyunk ahhoz, hogy erre megnyissuk a szemünket, Jézus pedig a szemünket nyitja. Az elmúlt időszakban olvastam egy könyvet, amely könyv egy rövid kis bekezdésében nagyon szépen ír arról, hogy mikor is tapasztalja meg igazán belül egy ember, hogy Istennek van gondoskodása, hogy gondviselő a mi Urunk. És leírja a pozitív oldalt, és leírja a negatív oldalt. Két képet hadd hozzak a pozitív oldalról, azt mondja, hogy amikor Isten gondoskodását egy másik ember szemében megpillanthatod, akkor az, hogyha tud örülni például a gyermekei játékának. Vagy tud örülni annak, hogy a másik, a férj és a feleség őszintén, tisztán, szerelemmel tud a másik tekintetében érzi. Azt mondja, akkor azt tapasztalod, hogy Istennek van gondoskodása. És a gondviselésnek, vagy az emberi nyomorúságnak a pillanatát pedig akkor tapasztalod meg, hogyha látod a szenvedő gyermeket, ha van könnyed a szenvedő irányába. Itt már mondtam azt az egyik, mondjuk egy hónappal ezelőtti kis történetünket, hogy valamikor egy éjszaka feleségemmel beszélgettünk, aztán utána ő elővette a telefonját, és egyszer csak azt hallom, hogy valami sírás, kesergés, nyöszörgés, olyan rossz hangok hangzanak a telefonból, és utána pedig megkérdeztem tőle, hogy hát mit nézel te még itt ének idején a telefonba, és ő könnyek között, nem durván, de odatolta elém a telefonját, és valahol a világnak egy szegletén 7 éves gyerekek fekszenek a földön, és az ő éhségtől való nyűszítésüket lehet hallani. 7 éves gyerekek összeaszadva, összefogyva, sorvadva nyűszítenek a kenyérért. És ezt nem lehet megoldani, hogy oda megy az ember, és tör neki 2 szeletet, egy zsömlét, vagy 2, mert már teljesen felborult az anyagcseréjük. Azok a gyerekek ott fognak meghalni. Igen, testvérek, azt gondolom, hogy ez egy drámai kép is lehet, de van ilyen helyzet, amikor Jézus arra nyitja fel a szemünket, hogy szükség van. És amikor meglátjuk a szükséget, akkor Jézus ehhez felelősséget is ad, szoktam mondani. A tanítványság az mindig felelősséget is jelent. Mert ugyan János, kedves, jó tanítványa a mi Urunknak, mondjuk bátran, hogy a mi testvérünk, a legidősebb korban meghaló tanítványa, evangélistája Urunknak, oda teszi ebben a részben, hogy hát Jézus csak próbára akarta tenni Fülöpöt, mert tudta ő a megoldást, de azt gondolom, hogy ezt János csak utólag látta, hogy Jézusnál van a megoldás. Akkor ugyanolyan szűkös volt, mint Fülöp a megoldásokban. Azt mondja Jézus, hát itt van 10000 ember, itt vannak 5000 férfiak, adjunk nekik enni. Hogyan lehetne ezeknek adni? És ön a professzor, most karikírozok Fülöp, és azt mondja, hogy hát ezeknek az embereknek körülbelül 1/3 évi fizetségnyi kenyér volna elég. Kiszámolja, 200 dénár, 200 napra való pénz, 200 napi díj. Egy átlag éves fizetés 1/3 kellene, nem ahhoz, hogy jól lakassuk őket teljesen, nem a kondérokhoz, hanem a kenyérhez. Mert a tanítványok érzik, a tehetetlenségüket. Oda sokszor jutunk el csak idáig, hogy szeretnénk valamit tenni, de úgysem megy. Kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, erőtlenek vagyunk. Honnan vegyük, honnan teremtsük elő? Hányszor jelenik meg ez a kérdés otthon az ebédlőasztalnál? Honnan teremtsük elő? Honnan legyen megoldás? Kedves testvérek, lehet, hogy azt mondjátok, itt a szószéken nem tudunk mást mondani, de nem tudok mást mondani, mert ezt helyezte a szívemre az én Uram és Jézus Krisztus, hogy a megoldás nála van. Hogy van nyomorúság, van benne felelősség, van benne tehetetlenség. Sokszor ezt lezárjuk, hogy nem az én dolgom, de Jézus azt mondja, ez az én dolgom. Figyeljétek meg, hogy milyen egyszerű ez a történet. Ebben nincsen semmi varázslás, nincsen semmi fajta tátos tánc, nincsen semmi fajta mágia, nincsen semmi fajta eget rengető dolog, hanem Jézus a kezébe veszi mindazt, ami ott van nekik, azt az 5 árva kenyeret, 5 kis cipót és a 2 halat. Ne te akarj többet tenni, ne várj nagyobb csodára, ne várj nagyobb dologra, hanem ilyen egyszerűen tehetjük meg mi is ezeket a dolgokat, hogy amivel küzdünk, ami problémánk, ami nyomorúságunk, azt Jézus kezébe tesszük le. És amikor Jézus kezébe tesszük le a nyomorúságunkat, akkor már tudunk hálásak is lenni. Eleink, amikor összefoglalták talán a legreformátoribb szóluszt, vagy szólát, hogy minéked életedben és halálodban egyetlen egy vígasztalásod, hogy vígasztalásra szoruló emberek vagyunk, akkor azt mondták az eleink, hogy tudnunk kell, hogy mi nagy a mi bűnünk és nyomorúságunk. Ez az ige azt mondja, látni kell a nyomorúságot. Tudni kell azt, hogy hol van a megoldást, hogyan szabadít meg Isten bűnömből és nyomorúságomból. Ez Jézus Krisztus. És hogy milyen hálával tartozom ezért a szabadításért. Jézus, amikor előkészíti a megoldást, akkor hálát ad. Megköszöni, ami van. Testvérek, egy héttel ezelőtt, nem egészen, még egy picit várni kell az esti órákban, amikor hazaérkeztünk, akkor kinyitottam a számítógépemet, és ugyan a 2 hét szabadság alatt nagyjából olvasgattam, hogy milyen leveleket, e-maileket kaptam, de megszámoltam, 61 darab levélre kellett volna azonnal válaszolnom. 61-re. És ezek a levelek arról szóltak, hogy hová lett, eltűnt az esperes úr, ki az, aki aláír, a banknál nem sikerült bankolni, adja meg a kódot, nem érkezett meg a megrendelés. Szóval minden fontos dolog. 61. 61. És a 61. az a kisoroszi lelkésztől érkezett. Pályi Péter testvérünktől. Küldött 6 fotót, azt írja, kedves lelkipásztor testvéreim, Isten iránti hálával jelzem, hogy toronyunk süvegje a helyére került. Májusban vették észre a kisorosziak, hogy a bogár megette a bádog alatt a toronyfa szerkezetét, le kellett bontani az egészet, leemelték a tornyot, megácsolták újra a földön, visszaemelte a daru. Hálásan jelzem, és azt mondja, nincsenek anyagi gondjaink, Isten mindent erőteremtett. Örüljetek velünk! Testvérek, ez volt az első levél, amire válaszoltam. Ami nem kioktat, nem a nyomorúságról szól, hanem azt mondja, ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak az építők. De ha valaki a terhét az Isten kezébe teszi, akkor ott megjelenik a megoldás, megjelenik a kiút, és megjelenik a hálaadás is. Kedves testvérek, nem tudok mást mondani én sem, csak azt, hogy amikor a kenyér és az élet összekapcsolódik, amikor az élet és az örök élet összekapcsolódik, az Jézus Krisztusban van. Ilyen egyszerűen, hogy amink van, azt odaadjuk neki. Az örömünket, a nyomorúságunkat, a terheinket, az adósságunkat, a bűneinket, a kísértéseinket, a kérdéseinket Jézus kezébe. Ne a csoda nagyságát várd. Ne valami varázslást, csodatételt. Ne valami ráolvasást, hanem azt, hogy Jézus kezében van az élet megoldása. És bizony ezt azért jó megtanulnunk, mert ezen az ünnepen, ahol a kenyér és az élet összekapcsolódik, és Jézusban kapcsolódik össze, ezen az ünnepen mi is, amink van, odaadhatjuk Urunknak. Hányszor esett már meg velünk, hogy itt egy-egy igehirdetésben, egy-egy bibliaórán, egyéni csendességben, testvéri beszélgetésben kaptunk valamit, ami Urunktól, és hogy betettük a zsebünk mélyére, vagy a szívünk mélyére, hogy megpróbáltuk elspájzolni, megpróbáltunk vele jól gazdálkodni, hogy majd tartson ki a szűkösebb napokra is. Van ilyen bűnből is, van ilyen örömből is, hogy úgy bespájzoljuk. Jézus most azt mondja, hogy amit tőle kapsz, azt add tovább. Ebben az evangéliumi történetben a fókusz, a hangsúly nem oda esik, hogy a tanítványok is továbbadják, de tudjuk jól a többi leírásból, hogy a tanítványok is átélik azt a csodát, hogy amit Jézus kezéből kapnak, az nem fogy el. El tudjátok ezt képzelni, hogy kaptak az ötből valamicskét, és adják a többi embernek, törik úgy, amennyit kívántak. Ezt olvassuk, nem morzsákat adtak, amennyit kívántak. És hogy látják a saját kezük között, hogy amit Jézus tesz, az ott van, az valóság, és mindenkinek lesz elég. Mert Jézus Krisztus tanítványainak tudni kell, és el kell tudniuk mondani, hogy a világ nincs halálra, éhhalálra ítélve, mert ebbe az éhező világba beállt az Isten országa. Eljött Jézus Krisztusban. Ezt kell elmondanunk. Erről kell bizonságot tennünk, hogy Jézus ezért a világért jött, az éhezőkért, a nyomorultakért jött, a testi éhezőkért és lelki éhezőkért, a testi szemetet magukhoz vezőkért és a lelki szemetet magukhoz vevőkért. Mert az 5000 férfi, aki ott van, a világot képviseli. Nem egy szűk családot, nem a tanítványok csónakját, nem egy vakembert, akinek visszatér a szeme világa, hanem a nagy közös asztalt, amit énekeltünk a 23. Zsoltárnak a 3. versében. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Hatalmas lakomára hív bennünket, ami Urunk. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. És azért mondja ezt Jézus, hogy jele legyen mind az 5000-nek, mind az egész világnak, hogy gondoskodik rólunk az örökké valóságban. Mert az összegyűjtött kenyér maradék annak a jele,
hogy a világba eljött Jézus, az örök életre megmaradó kenyér, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Úrunk, Istenünk, szerető, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, kérünk, hogy tisztázz le bennünk mindazt, amit hallottunk. Mindazt, ami ennek az igének, a kenyér és élet kapcsolatának Krisztusban megjelenő valósága. Nyisd meg szemünket a nyomorúságra, nyisd meg a kezünket is a nyomorúságra, ne csak imádságban, de imádságban is, hanem úgy, hogy oda tudjuk adni, amit tőled kaptunk. És bocsásd meg a mi tehetetlenségünket, megvont vállunkat sok-sok esetért, helyzetért, és kérünk téged, hogy adj megoldást a te fiadban, Urunkban, Jézusban. És mikor pedig elkészíted a kimenekülésnek az útját is, legyen hálás a mi életünk, ne szorongó, ne veszűkülő, hanem tágas térre nyitott, olyan, ahol te megjelensz, vezetsz, ahol számunkra is nyilvánvalóvá teszed, hogy az örök élet kenyere te magad vagy. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért, könyörgünk a betegekért, akik kórházi ágyon fekszenek, akik kezelésen voltak ezen a héten is, akik a kórházi ágyról hazatértek. Erősítsd őket, kérünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hálaadással a gyermekeinkért. Köszönjük neked azt a 61 gyermeket, aki itt volt az elmúlt napokban, akik együtt játszottak, akik együtt énekeltek, együtt hallgatták az evangéliumot, az igét. Köszönjük neked a szolgálókat, akik félretették munkájukat, saját háztartásukat azért, hogy itt ebben a közösségben rólad szóljanak. Úrunk, eléd hozzuk a mi terveinket és terheinket is. Kérünk, hogy segíts meg bennünket a következő napokban, hetekben. Építsd meg te magad mindazt, ami eltörött, összetört. Adj el számunkra a felelősséget, kétkezi munkát, adományokkal való hozzájárulást. Add a te vezetésedet. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért az ifjú családokért, akik most kezdik a közös életet. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik ezekben a napokban, hetekben költöznek Pomázra, és itt kezdik a közös életüket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik megfáradtak, akik egy kicsit ellankadtak, akiknek sok a szolgálat, vagy éppen a munkaterhe, akiknek nem volt idejük pihenésre. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért, hogy megértsük együtt is, közösségileg, hogy a kenyér és az élet benned forr össze. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Amen. Testvéreim, készüljünk az úrvacsora közösségére. 435. dicséretünket énekeljük mindkét verszakával, helyünket elfoglalva.
Jézus mondja, én vagyok az élet kenyere. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Halljátok meg, kedves testvéreim, hogy miképpen szerezte az Úr az ő szent vacsoráját, ahogyan előadja azt Pál apostol az első korintusi levél 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte. És ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta, e pohár, ami az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Úrunkat, adjunk hálát, könyörögjünk az ő szent lelkéért, és közeledjünk hozzá alázatos bűnvallással és nyitott szívvel. Valóban szent, valóban áldott vagy te örökké való Isten, mennyei atyánk, hogy egyszülött fiadat adtad, hálaadással emlékezzünk testélételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged az ő állandó közbenjárásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket és a szent keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most szentelj meg bennünket, a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen, hogy miközben magunkhoz vesszük a kenyeret és a pohárt, az ő testének és vérének részesei lehessünk, és hogy tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Álljunk meg Isten színe előtt, valljunk bűnt előtte a 459-es számú énekünkkel, így pedig az első versével, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Halljuk meg együtt győzedelmes hitünket bűnvallásunk után, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért feleljünk a következő kérdésekre lelkiismeretünk szerint őszinte szívvel, hallható szóval. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az Úr méltatlan bár, de elhívott és elküldött szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad az örökkévaló Isten mindenkinek, aki kéri, és mindenkinek, aki hittel elfogadja. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Helyünket elfoglalva testvéreim, készülvén az úri szent asztalhoz, énekeljük a 440. számú énekünket első versével kezdve, Jerlássuk az Úr keresztjét.
Thank you.
Így szerezte az Úr az ő szent vacsoráját. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, hitvalló őseink, sokan a mai napon is a világ minden részén, és így éltünk vele mi is sokakkal együtt szerte a világon, az egy Anya Szent Egyház közösségében. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Viseljétek magatokat keresztényi rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett, és hozzátok megbizonyított az ő szent fiában, Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést, szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen az Úr is megbocsátott ti néktek. Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok mindnyájan egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, örökkévaló Istenünk, köszönetet mondunk neked és dicsérünk téged, hogy te fiadban, Jézus Krisztusban adtad az élő kenyeret, és adtad azt a kiapadhatatlan forrást, amely maga az élő víz. Élő kenyér, melyet magunkhoz vehetünk, és valóban örök életünk van, és ami által meg nem éhezünk. És élő víz az, amelyet magunkhoz veszünk, és örök életünk van, mert meg nem szomjózunk. Hálások vagyunk neked, Istenünk, egy kimondhatatlan nagy ajándékért, amelyet te nekünk, fiadban, Jézus Krisztusban adtál. Add meg nekünk, Urunk, hogy bár sokszor elgyengülünk, sokszor valóban eltévesztjük az utat és a figyelmet, amely te rád kellene összpontosuljon, engedd meg nekünk, hogy mégis idejöve ez az asztalhoz erőt merjünk, és erőt kapjunk, és valóban küzdéshez kitartást és türelmet. Kérünk, Atyánk, hogy fiadban, Jézusban erősíts meg bennünket, úgy, ahogyan ő tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, adományát és szolgálatát. Hálaadással köszönöm, hogy a 61 gyermeket foglalkoztató napközis táborukban voltak szolgálók, segítők, akik munkájukat, otthoni dolgaikat félretették azért, hogy együtt dicsérhessük az Urat, legyen ezért köszönet, Urunknak pedig dicsőség. Időközben meg kellett javítani a parókia szivattyúját is, és ahogyan többen látjátok és tudjátok, a parókia teteje, egy gerendája eltörött, a tetőt alá kellett dúcolni. Köszönöm a gyors segítségét presbiter testvéreimnek. Köszönjük az adományt is, amely adományok érkeztek a gyermektáborhoz, sütőmények és gyümölcsök, és fent a gyermek kis szoba, vendégszoba mellett, ahol legtöbbet vannak most is gyermek alkalmon a kicsinyek, oda most került a férfi mosdó előterébe egy pelenkázó is. Köszönjük, hogy megjelenhetett, és örömmel tartjuk kezünkbe gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb számát. Szeretettel ajánlom a testvéreknek, vigyük el bátran, aki úgy gondolja, hogy támogatná a következő szám megjelenését is, 800 forinttal teheti ezt meg. Meghívók érkeztek gyülekezetünkbe. Az elmúlt héten nyílt Budapesten országos kézműves kiállítás a Történeti Múzeum gótikus termében, lovak termében. Ez a kiállítás összegyűjti azokat a Magyarországon fellelhető népművészeti alkotásokat, melyek a reformációhoz kapcsolódnak. Augusztus 17-től szeptember 3-áig látogatható a kiállítás. Szeretettel ajánljuk testvéreinknek, azért is, mert a kiállítás egyik fő szervezője, kurátora, gyülekezetünk tagja, dr. Fülemile Ágnes testvérünk. Augusztus 27-én, jövő héten vasárnap, 17 órától lesz a 6. papkerti koncert. Reménységünk az, hogy az arányok azok jobbak lesznek, tehát most már talán 3-3 a templom és a kert aránya, ez még ugye nem biztos. A Kobz Art Folk műhely érkezik hozzánk. A trubadúrok világáról tartanak majd egy könnyed nyáresti koncertet. Egy kis történet, egy kis zene, egy kis élményfeszítő együttlét, erre várjuk szeretettel a testvéreket. Fekete Borbála énekel, Bolya Mátyás kobozon, lanton és citerán játszik, Szlama László pedig kobozon játszik. Szeptember 2-án 10 órától lesz egyházmegyénk reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezendő háladó istentisztelete és családi napja Pócsmegyeren. Erre szeretettel várjuk testvéreinket. Kérem gyülekezetünk tagjait is, hogy jelentkezzünk erre a szép alkalomra. A délelőttje ünnepi istentisztelet, a délután pedig fórumbeszélgetés, előadás, Kassai Gyula, Barsi egyházmegye, Esperese tart előadást nálunk. Szűcs Ferenc professzor úr egy fórumbeszélgetésen vesz részt Fabinyi Tiborral és Jelenics professzor úrral. Izgalmas alkalmak várhatóak. Az ifjúság részére a pomázi ifi készíti el az ima ösvényét, illetve a refisz készül szolgálattal, a gyermekek részére pedig játszóház, játszóvár, pónilovaglás, és mi egymás várható. Jöjjünk minél többen. Az ebéd és az alkalom ingyenes, csak azt kell tudnunk, hogy 100 emberre vagy 500 emberre főzzünk. Ezért kellene tudnunk, hogy egy-egy gyülekezetből hányan érkeznek erre az alkalomra. Ha valaki egy kis süteményt is hoz, köszönettel fogadjuk. Kedves testvérek, gyülekezetünkben 2017. október 15-én presbiter és gondnok választás lesz. A jelölő és választási bizottság megkezdte munkáját, folyamatosan érkeznek a választási bizottsági tagokhoz javaslatok, presbiter és gondnok testvérek személyére, és ne legyünk restek, tegyük meg mindezt a következő napokban is. Jelölő és választási bizottságunk úgy döntött, hogy kérdő évvel is várja a gyülekezetünk véleményét, hogy kit javasolnának presbiternek vagy gondnoknak, illetve hogy milyen legyen a gyülekezetünk gondnoka és presbitere. Ezek a kis lapok, jelölő lapok, amelyek még nem a választáshoz kapcsolódnak, itt vannak a templomban, a padon, a kijáratnál, és ma még Isten tiszteletünk után tudjuk elhelyezni benne saját véleményünket, gondolatunkat. Mint ahogyan a jelölt állítás is személyes, tehát személyek keresnek meg személyeket, így ezen a lapon is szerepeltetnünk kell a saját nevünket, hogy tudjuk, kitől érkezik az ajánlás. Maga a jelölt állítási folyamat az szeptember 13-án fog lezárulni, tehát nem a mai napon, hanem szeptember 13-án, csak maga az írásos ajánlatkérés zárul le a mai napon. Köszönjük mindazoknak a segítségét, munkáját, akik így is támogatják gyülekezetünk közösségét. Kedves testvérek,
gyülekezetünkben, ahogyan megköszöntem a munkát presbiter testvéreimnek, szabadságunkról hazatérve vettük észre, vált láthatóvá, hogy a parókia lambériája az megpúposodott. Elkezdődött a gyermektábor, igazából csak ennyit láttunk, aztán bevallom őszintén, a feleségemmel sokat kémleltük a tetőt, mi lehet vele. Felmentem a padlásra a szerdai napon, és akkor vettük észre, hogy a parókia tető szerkezetében egy tartó, egy alsó gerenda kettétörött. Ennek következtében pedig a tető, a szarufák megcsúsztak. Szerdán egy fotót készítettem róla, majd este hazatérve a Biblia Múzeumból ismét szóltam Nagy Attila presbiter testvérünknek és Nagy Géza presbiter testvérünknek, ácsok, hogy jöjjenek, nézzék meg a problémát. Hát bizony nagy a gond, teljes egészében ketté törött ez a gerenda, sőt aznap még tovább nyílt egy 10 cm, ezért alá kellett dúcolni a parókiát, és a hibát ki kell javítani. Ígéretet kaptunk arra, hogy a jövő héten kezdődhet meg a helyreállítás, ehhez azonban le kell szednünk a cserepet. Másképpen nem tudjuk javítani a problémát. Nagy Attila presbiter testvérünk szerdán tudja elkezdeni a munkát. Ha 8 órára férfi segítséget kérünk, akkor bólintott. 8 órára lehet, hogy ti egy kicsit korábban? 8 órára. 8 órára egy kis férfi segítséget kérünk, láncot alkotva le kell vennünk a cserepet, kijavítják a megfelelő helyen a gerendát, statikus is megvizsgálta a tetőt, ferde támaszokat kell még behelyezni, bolintottak, jót mondtam, így megoszlik majd a tetőre nehezedő teher a fal és a gerenda vége között. Nem kis munka, ehhez szerdára kérnénk a bontáshoz segítséget, és majd utána a visszapakoláshoz is, hogy ez a több tonnányi cserép visszatérjen. Tehát aki szerdán tud segíteni, köszönettel fogadjuk. Kedves testvérek, kárunk nem csak nekünk van, hanem az elmúlt hetekben, augusztus 10-én súlyos viharkárok érték Nyugat-Dunántúlt, az Őrségi Egyházmegyét, számtalan ház, középület, templom megrongálódott. Egyházunk vezetősége a Dunántúli Egyházkerülettel közösen közadakozást hirdet a károk enyhítésére, jövő vasárnapi persely pénzünket erre a célra ajánljuk fel. Akik pedig a parókia tetőszerkezetének helyreállításához szeretnék felajánlani adományaikat, köszönettel fogadjuk, és ebben az esetben most alapítványunk fogja gyűjteni a parókia tetőszerkezetére érkező adományokat, de hasonlóan tehetjük meg ennek a befizetését, mint minden egyéb befizetésünket a lelkész hivatalba, csak egy másik tömbbe, az alapítvány tömbjébe kerül a befizetés, és ebből fogjuk majd finanszírozni a kiadásokat. Táborunkat hirdetem, még egy csendes hétvégére hívunk testvéreket, ifjakat, a mai napon lehet még rendezni a szándékot, jövő héten, pénteken, szombaton és vasárnap Tahiban a Sionhegye konferencia telepen lesz ifjúsági csendes hétvégénk. Jövő héten, hétfőn 18 órától a választási bizottság ülése lesz Pomázon, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, ott utána lesz a választási bizottság ülése, és Kékkereszt alkalom lesz még Pomázon 6 órától. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, jövő héten vasárnap pedig 9 órakor istentiszteletünk Csobánkán, 10:30-kor Pomázon, 17 órától a papkerti koncert, 6:30-tól pedig presbiteri gyűlést fogunk tartani. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora, mint ahogyan ő vezet bennünket is. Máté Zoltán hadtiszteleti úr szavait fogjuk hallgatni.
Nem mond, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Öveszd fel derekadat, és indulj, hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Meretteny meg tőlük, különben én rettentelek meg általuk. Testvéreim, ezek a Jeremiás ígék július közepén hatoltak az én életembe, az én szívembe, amikor elindultam Pilismarótra és Dömösre szolgálni. Az azóta eltelt időben pedig a gyülekezet meghívott lelkipásztorának. A választásra augusztus 27-én fog sor kerülni, azaz jövő hét vasárnapon, és ezen a vasárnapon eldől akkor, hogy menjünk vagy maradjunk. Nyilvánvalóan látható az út előttünk és előttem is, illetve a családom előtt, hogy egy út lezárul itt, és egy másik pedig elkezdődik. És három jelölt közül döntöttek úgy, hogy felém teszik meg a lépésüket a gyülekezetben, hogyha a jövő heti választáskor ez a szavazás igennel zárul, akkor én örömmel és alázattal fogom elfogadni megkeresésüket, illetve választásuknak az eredményét is. Vannak, akik ennek kevésbé örülnek, biztosan a testvérek között vannak, akik kevésbé szomorkodnak. Minden esetre, ha az Úr elindítja az embert, akkor csak azt mondhatja, amit én is mondhatok, hogy nem tudunk másra tekinteni, csak rád tekintünk, Urunk. És ez az igazság. Köszönöm szépen a testvéreknek, ezt, hogy ezt a hírt most meghallgatták, és hordozzanak bennünket, illetve a gyülekezetet itt is és ott is imádságos szívvel. Istené legyen ezért a dicsőség. Énekeljük záró énekünket közeledve Isten tiszteletünk végéhez. A 447-es számú énekünknek az első versét, 447. számú énekünk így szól: Uram, bocsássad el szolgádat békével. Fennállva fogadjuk az Úr áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, fordítsa feléd orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad, és mindezt az Úr Jézus Krisztus kegyelmében, most és örökkön örökké. Amen. Énekeljük nemzeti imádságunkat.
Isten áld meg.
áldás, békesség, Isten áldjon minnyájukat.
Kedves testvérek, csak egyetlen egy technikai dolgot hadd hirdessek. Urunk vezetéséről beszélt a tisztelt úr, de egyet elfelejtett mondani, mert Csobánkám mondta, hogyha az Úristen úgy gondolja, akkor az ő utolsó szolgálat a gyülekezetünkben szeptember 3-án lesz, és szeptember 10-től kezdi meg majd a szolgálatát Pirismaros ütemesen. Isten áldjon meg. Köszönöm.